válságkezelés Magyarországon. Az alkotmány módosítására készül a kormány, hogy büntethesse a gyűlöletbeszédet, de a Fidesz már is jelezte, hogy nem támogatja a tervet. Magasabb lesz a februári távfőszámla Budapesten, a hideggel indokolják a magasabb árakat. Borongós időre számíthatunk, a hőmérséklet reggelre 0 és plusz 5 fok közé csökken, majd aztán az enyhébb, szinte tavaszias időjárás a következő napokban még folytatódik. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Gyurcsány Ferenc biztatónak, egy esetben pedig eredményesnek nevezte a hivatalos magyar javaslatok fogadtatását a hétvégi informális uniós csúcson. A miniszterelnök példaként említette, hogy a jövőben az anyabankok kötelesek gondoskodni közép-európai lánybankjaikról. Azt is hozzátette, hogy a legutóbbi nyilatkozatok szerint Európa vezetői azt is megfontolják, hogy lerövidítik az RM2-ben kötelezően eltöltendő 2 évet az euró bevezetése előtt. A kormányfő szerint egy informális csúcs nem változtat egy könnyen a több év alatt kialakított szabályokon, ugyanakkor jelezte, hogy tovább viszi stabilizációs és integrációs programját, mint közölte, már is utasította a diplomáciát, hogy az uniós fővárosokban szerezzenek partnereket, támogatókat a magyar javaslatokhoz. Orbán Viktor szerint a kormányváltás a legolcsóbb válságkezelés. Magyarországnak nem válságkezelő csomagra van szüksége, hanem politikai változásra, ami kormányváltást vagy legalábbis új választásokat jelent. Ezt hangoztatta a Fidesz elnöke. Az ellenzéki vezető úgy látja, a feladat nem egy technokrata gazdasági válságkezelő csomag összeállítása, hanem Magyarország teljes megújítása, beleértve a gazdasági rendszert is.
A bajok gyökere az politikai természetű. Ezért politikai változás nélkül, ami magyar úr kormányváltást jelent, legalábbis a választópolgárok számára fölkínált új választás lehetőségét jelenti, nem fogunk tudni kijönni a mostani helyzetből. Számokban, százalékokban, előterjesztésekben nincsen hiány. Amitől Magyarország szenved, hogy nincs politikai vezetése, amely irányt és célokat jelölne ki, és az eszközöket a célok érdekében mozgósítaná. Programunk pedig van, a Fidesz a parlamenten keresztül rendszeresen benyújtja a javaslatait, legyen szó adótörvényekről, szociális kérdésekről vagy más államháztartási kérdésekről. A feladat nem egy technokrata gazdasági válságkezelő csomag összeállítása. A feladat Magyarország teljes megújítása, beleértve ebbe a gazdasági rendszert is.
Nem tárgyalja a parlament a reformszövetség javaslatait, pedig az MDF és az SDS is ezt szerette volna. A két párt frakcióvezetője Kóka János és Erényi Károly a rendkívüli házbizottság ülése után arról beszélt, hogy a két párt egyedül marad a parlamentben, és szerintük csak 29 képviselő van, aki meg szeretné fontolni a reformszövetség javaslatát. Ahhoz, hogy ezt napirendre vegyék, lényegében az összes frakció támogatása kellett volna, mert 4/5-ös szavazat többségre lenne szükség. Módosítaná az alkotmányt a kormány, hogy büntethessék a gyűlöletbeszédet, ezt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelentette be egy internetes portálnak, a hírszerző.hu-nak nyilatkozva. Később az igazságügyi miniszter elmondta, hogy már holnap megkezdődhetnek az ötpárti tárgyalások, és akár a jövő héten a parlament elé kerülhet a javaslat. Raskovics Tibor azzal indokolta a lépést, hogy az elmúlt hetek bűncselekményei miatt betelt a pohár.
Gyűlöletet kelteni, és ez a dolog lényege. Etnikai, vallási hovatartozás alapján a jövőben, ha az országgyűlés ezt elfogadja, nem lehet. Megállt kell parancsolni a gyűlölet a megkülönböztetés terjedésének. Nem új szabályokkal. A Magyar Köztársaság által nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek alkotmányba történő beépítésével. Bízunk abban, hogy mindazok a demokratikus politikai erők, melyek a demokratikus jogállam talaján állnak, támogatni fogják, ha ez így van, akkor nem lesz akadálya annak, hogy a ötpárti tárgyaláson megállapodás jöjjön létre, és akár a jövő héten az országgyűlés ezt beiktassa az alkotmány rendelkezéseim közé.
A Fidesz szerint nem az alkotmány módosítására, hanem a büntetési tételek szigorítására van szükség ahhoz, hogy az állam garantálni tudja az emberek biztonságát, ezt mondta az ellenzéki párt frakcióigazgatója. Drágul a benzin szerdától, 4 forinttal kell majd többet fizetni a 95-ös üzemanyag literjért, és ez 254 forint körül alakul majd átlagosan, mert olyan kutak között 10 vagy akár 20 forintos árkülönbség is lehet. Nem változik a gázolajára, ez 250 forint körül maradt, szintén csak átlagosan. A MOL egy hete még 4 forinttal csökkentette a benzin árát. Az elemzők a piaci folyamatokkal magyarázták a mostani drágulást. A hideg miatt jelentősen emelkedik a februári távhőszámla Budapesten. 25%-kal lesz magasabb, mint tavaly az áremelkedés, és a hideg idő miatt legalábbis, ez közölte a főtáv. Idén a február átlagosan több mint 3 Celsius fokkal volt hidegebb, mint tavaly. Egy átlagos 53 négyzetméteres lakás ebben az évben 30 ezer forintot is kell, hogy fizethessen a távfőszámláját, de a fogyasztók kamatmentes részletfizetési lehetőséget is kaphatnak, ha kérnek. Híreknek közele fél ötkor.
Időjárás jelentés.
Borongós időre számíthatunk, a hőmérséklet a délutáni 4 és 13 fok közötti értékről reggelre 0 és 5 fok közötti értékre csökken. Aztán az enyhe idő azért megmarad a következő napokban is jócskán, de a hét közepétől szerdától ismétlődés jelentős csapadékra számíthatunk. Ma éjszaka ködfoltok képződnek sok helyen, ezek majd holnap délelőtt tűnnek el.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Gazdasági hírek.
A Klubrádió gazdasági hírei.
Jó napot kívánok, Németh Tamás vagyok. 1,2%-kal nőttek az árak az eurózónában az egy évvel korábbihoz képest, jelentette az Eurostat. Annak ellenére gyorsult az infláció, hogy estek az energiaárak és tart a recesszió. Az elemzők várakozásaiban 1%-ra mérséklődő inflációra számítottak, a csökkenő üzemanyagárak, a gyengülő fogyasztói kereslet és a vállalati megszorítások alapján. A februári infláció ennek ellenére kisebb volt, mint amire az Európai Központi Bank számított. Számos szakértő korábban azt jósolta, hogy az EKB e heti kamatdöntő tanácskozásán 50 bázisponttal csökkenteni fogja az október óta 2%-on álló irányadó kamatot. Gazdasági hírekkel, benne a forint mai árfolyamával legközelebb este 6 óra után várom Önöket, itt a Klubrádióban.
Gazdasági híreinket hallották.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa.
Dési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok. Örülök, hogy ma is velünk tartanak. Gyorsan elmondom még egyszer a témákat, amelyekben várom, hogy telefonáljanak, amelyeket megbeszélhetünk. Ma ismét szóba került, hogy szigorítani kellene a gyűlöletbeszédről szóló jogszabályokat, illetve az alkotmányba kellene foglalni az ezzel kapcsolatos nemzetközi szerződéseket, vagyis szólásszabadság, vagy a gyűlölködés szabadsága. Ez tehát a kérdés. Aztán beszéljünk arról, hogy le lehet-e törni a bankok szarvát, módosíthatják egyoldalúan az ügyfelekkel kötött szerződéseket a pénzintézetek, illetve kell-e valamiféle felelősséget vállalniuk a devizahitelesek terhei után. Aztán arról is, hogy valóan eléggé segít-e az Európai Unió Magyarországnak, Közép-Kelet-Európának a pénzügyi krízis legyőzésében, vagy legalábbis a hatásainak enyhítésében. És végül mit szólnak az európai parlamenti választási listákhoz? Ugye a szocialistáknál Göncz Kinga külügyminiszter vezeti a listát, de többen sérelmezik, hogy lemaradtak. Erről még az MDF-nél Bokros Lajost, Habsburg György követi. Tehát 061-387-84-53 és 387-84-52 a telefonszámunk, és az SMS számunk pedig 06-30-30-30-95-3. Haló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Dési úr! Először csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon köszönöm Gyurcsány miniszterelnök úrnak azt az évek óta tartó fáradhatatlan tevékenységét, amit ezért az országért megtesz. Én csodálkozom, hogy bírja még erővel, és kívánom neki, hogy 120 évig bírja erővel, és legyen egészséges, és dolgozzon az országért. Ezt csak úgy előzetesen szerettem volna mondani. A másik, visszatérnék erre a Kunce úr által említett cián kapszulára. Hát amit eddig az MSZP-re ráhordott a jobb oldal, amennyi gonoszságot, disznóságot, aljasságot ráhordtak jelzővel, mindennel az égvilágon, ahogy a Kövér László, ahogy a Répási Róbert, ahogy maga Orbán Viktor mindenféléket mond a a baloldalra és a vezetőkre. Hát ez a ciánkapszula egy olyan esemény volt, hogy meg kell szakítani a kapcsolatot a klubrádióval?
Hát, hogyha engem kérdez, bár felteszem a kérdése költőnyi, akkor nem volt egy olyan esemény, talán nem volt egy nagyon szerencsés mondat, de nem sértett senkit.
Nem találok benne semmit. Kunce úr, elnézést kért, nem küldte a ciánkapszulát név szerint senkinek sem. Csak egész egyszerűen azt mondta, hogy aki ennyi jólét ellenére, amit 15 év alatt elértek, még nincs megelégedve, hát kapjon be egy kapszulát. Hát én nem azt mondom, hogy ez nagyon jó volt, de nem találok benne semmit, miután a baloldalnak akasztó kötelet, meg nem tudom én vízbefulladást, meg az égvilágon mindent üzentek már a jobb oldalról. Na, hát egy cián kapszula. Egy olyan, nem név szerint küldték. A Kövér László név szerint küldi a mocskait a bal oldalra. Hát ez egy olyan nagy dolog volt.
Nem egy szerencsés megjegyzés semmiképpen, de én se hiszem, hogy ekkora a politikai pumparlit kellett volna vele csinálni, de hát mit tegyünk, ezt csinálták.
Hát ezt akartam csak mondani, hogy a baloldal néha egy kicsit erélyesebben kikérhetné magának, és visszaválaszolhatna valamit annak a dicső jobboldalnak, annak a Navracsicsnak, aki a parlamentben...
Jó, én mondjuk válaszoljam vissza, tehát ez rendben van, csak hogyha, hogy mondjam, ilyen elmés szócsatákra és egymás értegetésére fecsérlik továbbra is az erejüket, vagy sok szempontból fecsérlik el az erejüket, hát akkor aztán hogy mászunk ki ebből az egész kulimázból, amiben ez a válság sodort minket?
Hát én abba reménykedem, hogy a Fidesz minden igyekezete ellenére a 2010-es választások a baloldal győzelmét fogják hozni, és akkor talán végre be fogják fogni a szájukat. Hát azt a Navracsics urat hallani, hogy miket enged meg magának egy parlamentbe, hát az mindennek a teteje. Úgyhogy én a baloldal győzelmét kívánom, remélem, és ennyit akartam.
Még akkor is a közvéleménykutatások ilyen optimista, hogyha a közvéleménykutatások hát nagyon mást mutatnak most.
Hát én a közvéleménykutatásnak ugyancsak nem hiszek, ezt már sokan mondták előttem, mert az emberek össze-vissza mondanak a közvéleménykutatóknak mindent, és a végén nem a szerint járnak el, úgyhogy én remélem, hogy a normális emberek rájönnek arra, hogy a baloldal nyújtja azt az országnak, amire most és mindenkor szüksége van. Feltétlenül én nem tartom lehetségesnek egy hogy pláne, hogy az Orbán Viktorból király legyen. Meg,
király nem lesz, de hát miniszterelnök egyszer már volt, aztán.
Az már volt, de neki az nem elég, ő a Sándor palotába akar csücsülni.
Akkor lesz köztársasági elnök.
Igen, hát sajnos a köztársasági elnök dolgot azt elrontottuk annak idején már, aki ott volt, hogy elronthatta. Igen. Hát reméljük a legjobbakat. Én a baloldal győzelmét kívánom, remélem.
A többi most meg kiderül majd.
Okay.
Köszönöm szépen, hogy hívott.
Én
is köszönöm.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Forgalmi helyzetkép.
A Klubrádió közlekedési hírei élőben a városból.
Jó napot kívánok a hallgatóknak, Mátyási György vagyok. A belvárosban egyelőre még nem nagyon érezni a délutáni csúcsforgalmat. A József Attila utcában, illetve azt megelőzően az Andrássy úton, illetve a Bajcsy-Zsirinszky úton is szinte akadálytalanul lehet közlekedni. Utána folytatásában a Károly körúton az Asztória irányában szintén ugyanez a helyzet. A Roosevelt tér nagy részén szintén még jól lehet közlekedni, viszont a Lánchíd Pesti hídfője előtt úgy az MTA vonalától kezdve már csak lépésben lehet haladni, illetve a Lánchídon is a Budára vezető oldalon ugyanez a helyzet. Az Erzsébet hídon, annak ellenére, hogy élénk a forgalom oda-vissza, még dugóra nem kell számítani a stúdió.
Reklám.
Kiszámolta már, hány napot használja Ivete cég autóját? Miért fizet álló autójáért? Leasing helye béreje? Számoljon velünk, béreje tőlünk. Budget autókölcsönző. www.budget.hu.
Reklám hangzott el. Mi újság az interneten?
Online lapszemle minden reggel a legtöbb hírt kínáló honlap kiadója.
A hírkereső.hu Kft. Támogatásával.
Megbeszéljük.
És a telefonnál itt van velünk Halmai Gábor, professzor, alkotmányjogász. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Draskovics Tibor igazságügyi miniszter éppen az imént mondta el, hogy a gyűlöletbeszéd büntetőjogi szankcionálását célzó alkotmánymódosítást javasol a kormány. Hát sokat hallani arról, hogy például jogszabályok eddig is lettek volna, csak a bírói gyakorlat volt nagyon engedékeny, nagyon, nagyon liberális, nem is tudom, hogy kell mondani, szóval, hogy nagyon sokat engedett meg ahhoz képest, amit sokak ízlése diktált volna.
Hát én is azt gondolom, hogy a probléma ebben van, és nem hiszem, hogy ezt a problémát az alkotmány módosításával meg lehet oldani. A másik baj pedig az ilyenfajta kezdeményezésekkel az, hogy azért az alkotmány nem szabad, hogy egy naponta változtatható és konkrét problémák megoldása kapcsán változó normává váljon.
Gyakran nem változik, mert még ha csak formailag is, de mindig az 1949. évi 20-as törvény.
Hát igen, de ezt 1989-ben olyan átfogó módon módosították, hogy ez az alkotmány ma már egy jogállami alkotmány. De minden alkotmány, amelyik jogállami alkotmány, azért legfontosabb sajátosságaként azt kell, hogy számon tartsuk, hogy az egy stabil elvrendszer. Tehát az elveinket nem szoktuk naponta változtatni, ennek megfelelően az alkotmányos szabályozásainkat sem szoktuk attól függően változtatni, hogy egy büntetőbíróság milyen gyakorlatot folytat. Elég baj persze, hogy a büntetőbíróságok ezt a, hát én nem mondanám liberális gyakorlatnak, hanem azt mondanám, hogy a gyűlöletbeszédet indokolatlanul engedő gyakorlatot folytat. Ez azonban szerintem kevés ok az alkotmány módosítására, másfelől pedig én azt gondolom, hogy nincs is erre szükség. Tehát egész egyszerűen arra lenne szükség, hogy mondjuk a legfelsőbb bíróság, amelynek ebben a magyar jogrendszerben az legfontosabb funkciója az, hogy jogegységet teremtsen, és ott, ahol a jogszabályok értelmezése többféle lehetőséget kínál, és ahol az látszik, hogy különböző bíróságok eltérő módon értelmezik ugyanazt a törvényt, ott adjon egy jogegységi iránymutatást, ami aztán kötelező a bíróságokra. Tehát ezen az úton azt gondolom, hogy tökéletesen megoldható lenne a probléma, és nem kéne szaladgálni az alkotmányt módosítani.
Persze, a politikusok gyakran érzik úgy, hogyha nem tudnak másképp hatással lenni az eseményekre a törvényhozók, akkor törvényt kell alkotniuk, hiszen közvetlen befolyásuk arra nincs, hogy a legfelsőbb bíróság miként dönt, pláne arra, hogy a bíróságok miként határoznak egy-egy konkrét ügyben, hát akkor csak a törvény tudják átírni, hát ha akkor másképp fognak viselkedni majd a bíróságok. Most, hogy ez az alkotmányban történik, hogy a PTK-ban vagy egy harmadik törvényben, nyilván ilyen szempontból másodlagos kérdés.
Ez egyáltalán nem másodlagos kérdés. Én éppen azt próbáltam mondani, hogy az alkotmány az nem olyan, mint bármely törvény, amit azért az életviszonyok változásai folytán akár évente lehet módosítani. Az amerikai alkotmányt az elmúlt 220 évben összesen 26 alkalommal módosították.
Elkészítették, igen.
A rendszerváltás kezdetén egy év alatt volt ennyi alkotmánymódosítás Magyarországon, ami még betudható lehet annak, hogy próbálta ez az új köztársaság ezt az újféle alkotmányos rendszert. De alkotmányok sehol a világon nem arra szolgálnak, hogy jogalkalmazási problémákat oldjanak meg velük. De még egyszer mondom, ebben az esetben ráadásul nem is érzem a szükségét ennek a módosításnak.
alkotmánymódosításnak nem is érzi, de általában ezzel kapcsolatos jogszabálymódosításnak, egyértelmű bétételnek, nevezhetjük ezt akár szigorításnak, vagy a határok pontosabb meghúzásának látná értelmét?
Hát nézze, ami azokat a dolgokat illeti, ami ma leginkább fájó. Ugye a leginkább fájó, hozzáteszem egyébként, nem ez az úgynevezett gyűlöletbeszéd. Leginkább fájó szerintem a gyűlölet bűncselekményeknek a sajnálatos nem alkalmazása. Ilyenek is léteznek a büntető törvénykönyvben. Csak a bírói gyakorlat nagyon ritkán jut el odáig, hogy azt a minősítő körülményt, ami ma is mondom benne van a törvényben, hogy súlyosabban minősül az, aki egy erőszakos cselekményt aljas faji motívumból követel. Ezt a legritkább esetben alkalmazzák. Jó lehet, még egyszer mondom, benne van a törvényben, és lehetne alkalmazni.
Nem lehet, hogy azzal a konfliktus lényeg, hogy a politikusok a szerepüknél fogva jobban érzik azt a társadalmi igényt, hogy itt valamit változtatni kellene. A bírók másképp látják ezek szerint ezt a dolgot, de hát egy politikus, mondom még egyszer, csak a törvényalkotáson keresztül tud hatást gyakorolni a bíróságok működésére. És ezért próbálkoznak ilyenekkel?
Maga ilyenekkel. A politikus valóban csak így tud hatást gyakorolni, de még egyszer mondom, a jogalkalmazás saját szervezetén belül is tud megoldásokat találni egy olyan esetre, amilyen a mostani, hogy valóban nem alkalmaznak meglévő szabályokat, és ez az előbb említett gyűlölet cselekmények mellett igaza, a gyűlölet beszédre is, mert hiszen ott is létezik a gyűlöletre uszítás tényállása, csak olyan leszűkítő módon értelmezik a bíróságok, hogy valóban elmarasztalás csak nagyon ritkán történik. Erre mondtam én azt az előbb, hogy a legfelsőbb bíróság jogegységet teremtő tevékenysége ezt a problémát meg kellene, hogy oldja. Az egy sajnálatos dolog, hogy pillanatnyilag a legfelsőbb bíróság, hát például azért, mert nincs elnöke, lehet, hogy nincs abban a helyzetben, hogy ezt a problémát...
De most sokáig volt elnöke, meg reméljük előbb-utóbb újra lesz elnöke.
Sokáig volt elnöke, és egyébként...
És a problémát már ismertük akkor is.
Az elnöke mindig fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ő meg is akarta oldani ezt a problémát. Többször nyilatkozta azt, hogy például ő a jogegységi eljárást kezdeményezte, csak sikertelenül. Aztán ő is abba fogott, amit már jobb hiány gondolt, hogy eredményre vezet, ő is jogszabálymódosításokat kezdeményezett. De még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy a politikusoknak van egy másik felelőssége is, azon kívül, hogy ők azt gondolják, hogy majd jogalkotási úton meg fogják oldani a jogalkalmazás problémáit. Az is felelősségük, mert hiszen ők nem csak törvényalkotók, hanem alkotmányozók is egyszer, mint hogy az alkotmánynak a stabilitásán örködjenek, és ne próbáljanak alkotmányt módosítani minden második nap. Tehát én nagyon veszélyes precedensnek tartanám azt, hogyha valami nem megy a jogalkalmazás révén, akkor gyorsan módosítjuk az alkotmányunkat. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs olyan jogalkalmazási szükséghelyzet ma Magyarországon, ami nagyon is indokolná azt, hogy az a bírói gyakorlat, ami jelenleg van, az változzék meg. De hát bocsánatot kérek, miért nem számíthatunk arra, hogy a bírói jogalkalmazás is felméri, hogy itt megváltozott a helyzet, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy változtatni kell a jogszabályt, hanem arról is szó van, hogy a jogszabályokat általában értelmezni kell, és mégpedig az adott konkrét helyzetre kell értelmezni. A gyűlöletre uszítás az egy tipikusan olyan büntetőjogi tényállás, és az Alkotmánybíróság számos döntése mindig ezt hangsúlyozta, hogy nem a tartalmat kell a gyűlöletbeszédben korlátozni, hanem azokat a körülményeket kell figyelembe venni, amik esetleg ugyanazt a tartalmat büntetendővé teszik egy más történelmi szituációban. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon erőteljesen megváltozott a társadalmi helyzet Magyarországon. Ugyanazok a szavak, amelyek mondjuk 10 évvel ezelőtt csak derültséget váltottak volna ki a közvéleményben, azok ma valóban erőszakra bújtanak fel, és
mint ahogy ezt gyanítjuk is ugye a napi események kapcsán. Csak ugye nem az a baj, hogy nem tudunk, mert a bíróságok azt akarják bebizonyítva látni, hogy konkrét összefüggés van egy-egy szerintünk, amatőrök szerint gyűlöletre úszító megnyilvánulás, és egy-egy konkrét erőszakos cselekmény között, miközben azt gondoljuk, hogy talán vannak összefüggések, csak nem feltétlenül tudunk rámutatni erre a láncolatra.
Bocsánat, ezt a legfelsőbb bíróságon kívül soha senki nem mondta, hát
ez éppen elég
ilyen kapcsolatnak
bíróság
kell lennie.
De ez éppen elég, a legfelsőbb bíróság mondja a többi bíróságnak.
Konkrét egyedi ügyben mondta, nem általános érvénnyel mondta. És hol mondta. Ezt mondta, hol azt mondta. Tehát én azt akarom mondani, hogy az Alkotmánybíróság a ma sokat ostorozott, következetesen véleményszabadság párti álláspontjával soha nem mondta azt, hogy meg kell várni, amíg egy gyűlöletre uszító szövegnek erőszakos következménye lesz. Még azt sem mondta, hogy be kell bizonyítani egy konkrét szövegről, hogy annak a következtében tétetett erőszak. Ő csak azt mondta, és ez azt gondolom, hogy bőven elegendő arra, hogy nagyon sok ma vitatott szöveget, akár büntetőjogi eszközökkel is büntessünk, azt mondta, hogy a potenciális veszélyhelyzetnek kell fennállnia. Én azt gondolom, hogy ma a társadalmi helyzet potenciálisan olyan, hogy ugyanaz a szöveg hatványozottan alkalmas az erőszakra, még akkor is, hogyha egy-egy mondatból nem lesz erőszak, de lehet belőle erőszak, és ez pontosan elegendő az Alkotmánybíróság értelmezésében arra, hogy büntetőjogi eszközöket alkalmazunk. És hadd mondjak még egy valamit. Az Alkotmánybíróság kezdettől fogva legelőször a 92-es döntésében azt mondta, hogy kérem szépen, ha már jogi eszközökkel akarunk harcolni olyan társadalmi jelenségek ellen, amelyek persze jogi eszközökkel nem nagyon kezelhetők, legfeljebb valami nagyon ultima rációként, akkor miért mindig csak a büntetőjog eszközeire gondolunk? Miért nem gondolunk mondjuk a polgári jog eszközeire? Miért nem gondolunk arra, hogy olyan sajtótermékeket, legyenek azok nyomtatott, vagy elektronikus sajtótermékek, vagy akár legyenek internetes sajtótermékek, amelyek gyűlöletre uszítanak, azokat nem a büntetőjog eszközeivel, hanem a polgári jog anyagi eszközeivel, akár tegyünk is tönkre.
Hát nézze, hogyha egy nem... Egy, értem az ön fejtegetését, de egy gyakorlati példát mondhatok, hát mikor van egy sajtótermék, ami hát sokunk véleménye szerint finoman szólva is túllépi azokat a határokat, amiket túl lehet, és akkor egy megyei bírósági elnök toboroz neki új előfizetőket, mert ezt így látja jónak, akkor nehéz mit elvárni egyes bíróságoktól legalábbis.
Én azt gondolom, hogyha ebben a magyar bírói rendszerben van egy megyei bírósági elnök, de megengedem, hogy van kettő vagy három, amelyik elfogadhatatlanul viselkedik, ettől még azt gondolom, hogy nem adhatjuk fel a bírói igazságszolgáltatásba vetett hitünket, és nem mondhatjuk azt, hogy akkor hagyjunk minden más eszközt, mert hiszen ilyenek a megyei bírósági elnökeink. Az egyik ilyen, a másik meg amolyan, és egyébként a bírósági döntést azt nem a megyei bírósági elnök hozza, ebben az esetben hála Istennek, hanem a konkrét bíró hozza. És a konkrét bíró majd meg fogja élni, hogy egy polgári jogi, mondjuk nem vagyoni kártérítési ügyben, ahol embercsoportok méltóságát sértették meg, ott esetleg nem szab-e ki több milliós nem vagyoni kártérítést, és ezzel nem tesz-e tönkre mondjuk egy lapot vagy egy internetes fórumot. Én szerintem erre ma is megvannak a jogi lehetőségek, de azt is tudom, hogy ebben a tekintetben is vannak bíróságok, amelyek ezt a lehetőséget máshogy értelmezik, és mondjuk azt a feltételt támasztják, hogy a sértett az legyen megnevezve egy ilyen sértő közleményben, de találkoztam én már olyan bíróval, aki ezt nem követelte meg, és elmarasztalt ilyen gyűlölködő beszéd miatt polgári jogi eszközökkel valakit.
Valami Tarnói Gábor alkotmányjogász. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, viszontlátásra.
A hírek után is lesz mit megbeszélni. Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Lucifertől